Emlékszem, amikor egyszer így szóltam az Istenhez, hogy nem haragszok rád, egyet kérek, csak hagyjál békén. Hát nem hagyott békén az Úr, és aztán pedig hát szerelmese lettem a Krisztusnak, úgyhogy egy ilyen gyász folyamat is képes, hogy az Istenhez közel vigyen.
Ne legyen lehangolt. Lélekhangoló. A Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsora.
Szeretettel köszöntjük a Lélekhangoló műsornak a hallgatóit, és nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdiónkban Surman Lászlót, pünkösdi lelkipásztor, költő, már évtizedes a mi kapcsolatunk, úgy évről évre össze szoktunk futni az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, ha máshol nem, akkor ott egy cigánymissziós kurzus kapcsán, aminek te az első perctől kezdve meghívott előadója vagy, mindig betekintést engedsz a ti szolgálatotokba, és te elkötelezett munkatársa vagy ennek a szolgálatnak. Neked is sváb, magyar és cigány felmenőid is vannak, de talán ezzel a személyiségedhez meg a szolgálatodhoz is a legközelebb, hogy a cigányság képviselője vagy, és velük szolgálsz. Azért hívtalak meg, mert olyan gazdag a te szolgálatod, és olyan mély a te történeted, amit azt gondolom, hogy jó, ha minél többen hallhatnak a Lélekhangoló hallgatói közül is. Mi az, ami igazán fontos számodra, amikor megkérdezik, hogy ki vagy te, vagy amikor bemutatkoznál, akkor mit mondanál ezek közül?
Nagyon köszönöm először is a meghívást, mindig jól esik nekem az evangélikus testvérekkel közösséget ápolni. Hogy ki vagyok, azt hiszem, hogy Krisztusnak egy megkegyelmezettje legelső sorba, így az évtizedek, ahogy mögöttem vannak, egyre inkább azt tapasztalom, hogy semmilyen pozíció, semmilyen felhatalmazás önmagában nem tudja kifejezni azt, hogy igazából én ki is vagyok. Csak a Krisztusban vagyok úgy valaki, amit Péter apostol is mond, hogy királyi pap, szent nép megtartása való nemzet. Ha csak röviden kell magam definiálni, akkor Krisztusnak egy megkegyelmezettje, egy gyermeke vagyok.
Azon gondolkodom, ahogy ezt mondod, hogy miért olyan fontos neked ez a megkegyelmezettség. Egy szép karrierív van mögötted, de talán rögösebben indult ez az út. Ott vannak azok a fordulatok, ami miatt azért mégis ez egy jelentős pillanat az életedben megtényező.
Igazából minden nap kegyelemből vagyunk megtartva, és ezt a napi kegyelmet, ezt illik komolyan vennünk, hogy minden nap egy kegyelem, ami számunkra. Ugye az életem, ha most a legelejére megyek vissza, egy cigány telepen születtem Békésvárosban, és egészen 6 éves koromig éltünk ott. Majd édesapám úgy döntött édesanyámmal, hogy ők szeretnének egy más sorsot a mi számunkra, ezért elköltöztünk a városnak egy másik részébe, egy teljesen ellentétes település részbe, ahol már közvetlenül nem voltak körülöttünk cigány emberek. Hát én nagyon sokáig nem is értettem, hogy mit jelent az, hogy valaki cigány vagy romának lenni, hogy mit jelent. Valamikor általános iskolás koromban tapasztaltam az első ilyen szerelmi kapcsolat révén, hogy az a lány, akit én szeretek, és ő is szeret engem, mi nem lehetünk együtt a kapcsolatban, talán 7. osztályos voltam. Elmondta, hogy azért nem, mert hát mondta az apukája, hogy én cigány vagyok, és hogy ő nem, és hogy nem lehet kapcsolatban lenni. Az évek alatt ezek a dolgok úgy megkeményítették így a szívemet, de nekem a nagyszüleim, ők pünkösdi hívők voltak, és ők vittek édesanyám, főleg mindig vasárnap menni kellett a gyülekezetbe, és 16 évesen jutottam el oda, hogy személyes kapcsolatba kerültem Krisztussal, tehát megismertem őt, megszólított engem, bűnbánatot tartottam, megtértem, újjászülettem. Utána 3 év telt el, azt hiszem 19 éves koromban bevonultam Szegedre, a Török Ignác laktanyába katonának, és ebben az időszakban az életem egy teljesen más irányt vett. Amikor leszereltem 1994-ben, akkor én már nem mentem vissza a gyülekezetbe. Vonzott a világ, tetszett az, ami van a világban, amivel addig nem találkoztam még úgy, és hát talán nem túlzás, azt mondom, hogy egy elzülött állapotba kerültem. Ez tartott 2005-ig. 2005-ben talált rám az Úr.
Ez egy hosszú időszaka volt akkor az életednek, mégis, amikor más utakon jártál, valahogy eltávolodtál a gyermekkornak a
kötelékeit. Hát abszolút, a gyermekkoromat tekintve én nagyon kívánnám, hogy sok embernek ilyen gyermekkora legyen. Az én apám nekem, az anyám példaképeim voltak. Aztán valóban ez a több mint 10 év úgy telt el, hogy olyan bűnös életet éltem, amivel nemhogy nem dicsekednék, hanem szégyellem így utólag. 2005-ben miután megtértem, visszatértem helyesebben az Úrhoz, elég sok embertől kellett bocsánatot kérnem verekedésekért, ugye diszkóba kidobó voltam, fegyveres őrszolgálatot teljesítettem, ebből kifolyólag is voltak ügyek. Elmondtam, hogy találkoztam Jézussal, megbocsájtott nekem, és én is szeretnék bocsánatot kérni, és nyilván én is megbocsájtani másoknak. Hiteles keresztény életet élni úgy, hogy nem rendezem a bűneimet, nem lehet. Voltak olyan személyek, akikkel tudatosan készültem erre a bocsánatkérésre, és voltak olyanok, akikkel az Úr spontán összehozott egy-egy találkozót, beszélgettünk, nem volt harag közöttünk, de mégis úgy bennem volt, hogy fel kell hoznom, és bocsánatot kell kérnem egy pofonért, vagy egy olyan helyzetért, ami kellemetlenség volt a másik fél számára.
Nem arra volt, hogy csak a munkádat végezted? Mondjuk kidobó fiúként?
Nem, sajnos. Bár csak ennyi lett volna. Egy olyan baráti társaságba keveredtem bele, hogy hárman voltunk. Egyik barátunk az a börtönbe halt meg, tehát nagyon tudatos kötekedés, verekedés és egyéb dolgok voltak ezek. Érdekes történet talán, volt egy lelkipásztor, akit szívemből utáltam. És már akkor jártam gyülekezetbe, prédikáltam, és felhozta az Úr a szívembe a megbocsájtás kérdését. És amikor prédikáltam az embereknek a gyülekezetben, úgy mindig az Úr közbe szólt hozzám is, hogy és te mikor bocsájtasz meg, és te mikor rendezed le ezt a kapcsolatodat. Gyerekkoromtól élt bennem ez az ellenszenv, ez a gyűlölködés. És hát elkezdtem imádkozni, hogy Uram, ha azt akarod, hogy ezt lerendezzem, akkor segíts, mert ezt magamtól nem tudom. Évekig nem találkoztam vele, és onnantól kezdve, hogy az Úr elkezdte ezt munkálni, szinte havonta, hetente összefutottunk. És egyszer úgy volt erőm, az Úr úgy mozdított, felhívtam telefonon, elmentem hozzá, és akkor elmondtam neki, hogy figyelj, nagyon haragudtam rád, gyűlölet volt a szívembe, úgy érzem, hogy én szellemi értelemben is az én indulataimmal megkötöztelek téged, ártottam neked, és én szeretnék bocsánatot kérni tőled, és nagyon érdekes volt, mert egy kemény ember egyébként ő, de életemben akkor láttam először, hogy könnyek voltak a szemébe, és annyit mondott, hogy hát egy igazi férfi az én szememben olyan, mint te vagy, tud bocsánatot kérni. Úgyhogy onnantól kezdve szolgáltunk is már együtt, nem egyszer, szolgálunk is együtt, ha úgy adódik. Úgyhogy az Úr csodákra képes a megbocsájtáson keresztül.
Mondtad, hogy keresztül mentél egy ilyen nagy visszatérésen. Mi kell ahhoz, hogy az embernek az élete ilyen gyökeres fordulatot vegyen?
Nekem ugye, ahogy említettem, a nagyszüleim, szüleim, ők hívemberek voltak. 46 éves volt édesapám, amikor elköltözött az Úrhoz. Nekem aznap volt a születésnapom, akkor voltam 25 éves. És hát ugye édesanyám egyedül maradt ebbe a helyzetbe. 8 éven keresztül borzasztóan szenvedett így a gyász folyamatba, és az én feleségem volt az, aki odaállt mellé, és azt mondta, hogy hát mama, én elmegyek veled a gyülekezetbe, elkísérlek, hogy ne egyedül menjél. És ennek kapcsán a feleségem megtért, meg is keresztelkedett, be is merítkezett, és hát meg kell említenem a Durkó Albertnek a nevét, aki feleségemmel beszélgettek rólam, hogy látja a feleségem, hogy nyitott lennék-e arra, hogy ő is beszélgessen velem így a megtérésről, az Úr Jézusról, a visszatérésről, és hát nyilván ezt én utólag tudtam meg, de hát úgy alakult, hogy az Albert megkeresett, és mondta, hogy hát ő neki az Úr azt mutatta, hogy be kell íratni engem egy biblia iskolába, mert az Istennek terve van velem. Először kinevettem, és aztán elmentem, és hát ebben a bibliaiskolában semmi másról nem hallottam, csak az Istennek a beszédéről. Nagyon haragudtam Júdásra még úgy gyerekként, hogy mit tett Jézussal, És ugye azzal szembesültem, hogy én magam is olyan vagyok, mint a Júdás, hogy Jézust elárulom. Ott hagytam, elmentem, lezűlöttem, és azt el tudtam hinni, hogy Isten megbocsájt nekem, de nekem 3 évre volt szükség ahhoz, hogy elfogadjam igazán ezt a megbocsájtást, és hogy én magamat is tudjam úgy látni, hogy egy megkegyelmezett ember vagyok. Ezért ragaszkodok így az Isten kegyelméhez.
Egy veszteségen keresztül történt ez a változás tulajdonképpen.
Ugye édesapám az egy autóbalesetbe veszítette el az életét. Nagyon dühös voltam, haragudtam az Istenre, nagyon csúnyán káromkodtam. Akkor egyre inkább, ahogy elteltek az évek édesapám halála után, és láttam a feleségem megtérését, édesanyámnak a ragaszkodását a Krisztushoz, úgy egyre inkább azt éreztem, hogy hát már nem is haragszok az Istenre, de úgy beszélni is akarok vele. És emlékszem, amikor egyszer így szóltam az Istenhez, hogy nem haragszok rád, egyet kérek, csak hagyjál békén. Hát nem hagyott békén az Úr. Teltek így az évek, aztán ugye a verseimet visszaolvasva, ezt a gyász folyamatot én így az irodalmon keresztül tudtam feldolgozni, és látva feleségem, édesanyám hitét, ebbe tudtam belekapaszkodni. És aztán pedig hát szerelmese lettem a Krisztusnak, úgyhogy egy ilyen tragédia is, egy ilyen gyász folyamat is képes, hogy az Istenhez közel vigyen, és beleszeressünk az Istenbe.
Szó esett itt az irodalomról, és hát több verses kötet is van már. Hogy indult el ez az életedben? Honnan jön ez, hogy te verseket írsz?
Hát ez általános iskola 3. osztályos koromba kezdődött. Akkor a Dörmögő Dömötör nevű újság volt még, és ott volt egy pályázati felhívás meseíró versenyre. Írtam egy mesét, nagyon jó eredményt értem el egyébként, és utána tehát nem foglalkoztam vele. Majd amikor 1994-ben leszereltem a seregből, megalakítottam egy civil szervezetet, Elfelejtett Tüzek néven egy művészeti egyesület volt, és ahogy velük foglalkoztam, szerveztem a különböző fellépéseket, szponzorokat kerestem, úgy felmerült bennem, hogy jó lenne nekem is valamit tenni így a kultúra területén, és lényegében dalszövegeket kezdtem el írni a zenekar számára, és a dalszövegekből lettek versek. És a versek, ugye azok pedig úgy alakultak, egy nagyon drága barátom, aki szintén az Úrhoz költözött, Kántor Zsolt, a Tevon könyvkiadónak volt ő a vezetője, egy megtért hívő ember. Hát ő, amikor olvasgatta az írásaimat, illetve még a Csétót János, aki később a Móra könyvkiadónak lett a vezetője, ők voltak azok, akik nézték a verseket, és hát ők bátorítottak, hogy érdemes lenne kiadni könyvbe. 1998-ban jelent meg az első kötet Sóhajok címmel. Az édesapám elvesztése 1998-ban történt, tehát ott nagyon rányomta a bélyegét. Ki tudtam írni az érzelmeket, a fájdalmat. Nyilván az eltelt évtizedek alatt egy folyamatos késztetés van az emberben, hogy van egy gondolatom, akkor azt le kéne írni, meg kellene fogalmazni. Hobbiként művelem lényegében a versírás, de főleg az elmúlt fél évben majdnem egy fél kötetet már megírtam, ami majd 2027-ben van tervezve, hogy megjelenjen. Az előbbi kötetem, meg a mostani kötetem is, az kifejezetten a hitre, a Krisztusra épül, és ott bibliai módon igyekszek megfogalmazni gondolatokat, Krisztusra mutatni, és hát ezek azok az érzések, azok a mindennapi impulzusok, amiket tapasztalok, azok valahogy mondattá formálódnak.
A bevétele ezeknek a köteteknek valamilyen önmagán túlmutató célra megy, beszélnél erről egy kicsit?
Az előző verses kötet, ugye, ami 2019-ben jelent meg, ennek a kötetnek a címe Akarom é. Egy látomásom volt, egy víziót láttam, édesanyámnál ültem, éppen a kávét készítette elő, amikor láttam magam előtt egy templomnak a homlokzatát, és egy kandelláber világította meg a homlokzatát a templomnak. És az Úr, mintha a fejembe, szívembe megszólalt volna, hogy ezt mezőverénybe, a cigánytelepen, amit Delhének neveznek, hogy ott akar az Úr felépíteni egy templomot. És hát én nagyon ellenkeztem ez ellen, hiszen soha ilyet nem csináltam, meg hát egy templomot felépíteni az nem 1-2 millió forintba kerül, és hát sokat imádkoztam. És volt egy finnházas pár, 10 évig itt voltak Magyarországon, és a Pirjó Rita egy reggel 6 órai időpontban kapott egy telefonhívást Finnországból. Az egyik testvérnő hívta, hogy egész éjszaka egy álommal küszködött, és azt álmodta, hogy van egy hosszú utca, egy egyenes utca, és annak a végén valami nagyon nagy építkezés van, és hogy szeretnék kérdezni, hogy mit csináltok ti ott? A Rita elmondta nekem ezt az álmot, amit ő vele közöltek Finnországból, miközben én ott már vagy 2-3 napja magamba hordoztam ezt a látomást, hogy a cigánytelepen Isten templomot akar építeni. Úgyhogy elindultam telket nézni, és ennek az egész kötetnek lényegében a bevételét, illetve minden irodalmi rendezvényen, ahol én részt vettem, és bármilyen jellegű költséget, tiszteletdíjat, vagy bármit kaptam, azt úgy egy az egybe a Mezőberényi templom felépítésére adtam támogatásként, és hát az Úr kegyelméből már ezt a templomot belakták. A következő kötetem, ami nyomdában van, ennek az lesz a címe, hogy Csöndbeszéd, de ennek egy nagyon nagy különlegessége van, ugyanis az én kedves feleségem fest. És azt gondoltuk, hogy jó lenne egy közös kötetet készíteni, de tegyük ezt azzal a céllal, hogy a felvidéki testvéreket, akik ott vannak Csoltó nevű településen konkrétan, hogy az ő missziós szolgálatukat támogassuk.
Több egyére hallottam tőled ezt a történetet a Mezőberényi templomról is, de mindig úgy megborzongtat, hogy amikor az Isten elkezd munkálkodni, akkor ezt több helyen is teszi, és nem hagy minket egyrészt magunkra, másrészt milyen izgalmas ez, hogy megerősítést kapsz Finnországból, hogy valaki ugyanazt azt a látomást, vagy víziót, vagy álmot láthatta, vagy valami nagyon hasonlót, amit te. Ugyanakkor meg kinek jutott volna eszébe egy cigánytelep közepére templomot építeni, szóval, hogy van ezekben valamilyen emberi szempontból őrült dolog, és azt gondolom, hogy az Isten vezet minket.
Hát nagyon sok esetben megkaptam, hogy nem vagyok normális. Aztán ugye azért ez sok évig tartott ez az építkezés, tehát 2019-től 2025-ben lett átadva lényegében az épület használatra. El kell mondani, nagyon nagy segítség volt, hogy a Durko Albert, a cigánymissziónak a vezetője, odáll teljes merszélességgel emelé az ügy mellé, és ő is azt mondta, hogy hát az Úr mutatta, akkor ez fel fog épülni. Hogy még mindig vannak nehézségek így a gyülekezettel kapcsolatban, de hiszem, hogy ha Isten ezt az egészet munkálta, építette, akkor az ottani dolgok is el fognak indulni, ugyanis ez a templom a cigánytelepen nem csak egy szakrális terület, hanem egy olyan közösségi tér, ahol az emberek képzést kapnak, szociális egyéb támogatást, önéletrajzírást, munkakereséshez lehetőséget, és minden olyan dolog, ami a számukra nem egyértelműen elérhető. Ahhoz, hogy a ruhát kimossák a gyerekeknek az iskolába, bejönnek, és itt van lehetőség erre.
Beszéltél arról, hogy te magad is sokszor keresed és megéred az Istennek a vezetését, néha talán ilyen álmokon vagy látomásokon keresztül, ez kicsit olyan furcsán hathat sokaknak, vagy egy ilyen bizonytalan határterület, ugye az álmok kérdése. Te hogy tapasztalod meg az Isten vezetését az életedben? Itt már néhány példát mondtál. Hogy áll ez össze egy egész év?
Az Isten az kijelenti önmagát természetbe, embereken keresztül, Jézus Krisztusba, Szentíráson keresztül, és nagyon sok esetben, amikor én egy kijelentést vagy egy vezetést kapok az Úrtól, akkor mindig az az első dolog, hogy megmérem a Szentírással, hogy mit mond az ige, mit tanít Jézus, mit tanít az Isten az adott témáról, illetve megkérdezek másokat, hogy ők ezt hogy látják, és kérek ima támogatást, és én is imádkozok érte, tehát nem egyik pillanatról a másikra állok ki, hanem van egy ilyen vizsgálat bennem. Nagyon sokszor voltak olyan álmaim, amikor az Úr megszólított, és ott is az volt, hogy az első mérce a Szentírás. A második, hogy megkérdezek hozzám közel álló barátokat, lelkipásztorokat, hogy ők ezt hogy látják, szintén imádkozunk, és amikor az Úr megerősít különböző dolgokat, akkor tudom azt, hogy mehetek ebbe az irányba tovább. Ugyanakkor a Bibliában olvassuk, ugye rengeteg eset van, a prófétáknak az eset, amikor Isten szól hozzájuk, beszél hozzájuk. Hát az Isten hangját azt meg lehet hallani, néha fizikailag is, de az a belső fül, ami benne a lelkünkben, a szívünkben van, és az Isten, amikor megszólít, az egy szelíd hang, az nem tör ajtót, ablakot ránk, hanem ő nagyon szelíden, nagyon kedvesen szólít, meg lehet tanulni, meghallani az ő hangját. Én nagyon sokat imádkoztam ezért, hogy legyek rá érzékeny. Néha olyan titkokat fed fel az Úr számomra, amin én magam is meglepődök. És feltétlen, hogyha ez megerősödik, hogy az Úrtól van, akkor engedelmeskedni kell.
baj lehet belőle, baj hogyha lehet fontos belőle. Hangoknak nem engedelmeskedünk. A szavaidból is átjön, hogy a cigányok felé szolgálsz, a sajátjaid felé. Fontos dolog, hogy te hitelesen képviselsz sok mindent közöttük, hiszen te magad is ebből a közegből érkezel. Hogy látod annak a helyzetét itt a hazánkban, hogy sokféle feszültség van, nem csak a népek között, hanem általában a társadalmunkban, hogy lehet ezen munkálkodni?
Jézus szintén erről nagyon jó példát adott számunkra. Ő nem személyválogató. Tehát őnála minden ember, akit az Isten megalkotott, megteremtett, az egy Isten arcú, egy Krisztus arcú ember. Nincs kivétel, hogy milyen rasszhoz vagy milyen fajhoz tartozik valaki, mindenki Krisztus arcú. És azt gondolom, hogy ha mi valóban Jézusra akarunk hasonlítani, akkor ezek a kérdések már nem is lesznek kérdések, hanem természetesek lesznek, hogy szeretem az én fele barátomat, szeretem az én embertársamat. Nyilván vannak nehézségek, de ezek a nehézségek is mind azért vannak, hogy megerősítsenek bennünket, hogy változni tudjunk, szükség van a változásra, mert néha azt hiszük, hogy minden rendben van. Az, ami mondjuk az ellentéteket illeti, én mindig úgy tapasztaltam, hogy a közbeszéd az, ami gerjeszthet ellentéteket, vagy éppen barátságokat. És mikor mi az adott társadalomnak, vagy épp a politikai elitnek a szándéka, az valahogy mindig leképeződik a legutolsó falvakba, a nagyvárosokba is. Például a médiának a szerepe azt gondolom, hogy óriási. Ugye mindannyiunkban ott van a különböző előítélet, a sztereotípia, amivel önmagában talán nincs is probléma, hiszen meg is véd bennünket ezek a mechanizmusok. De ahhoz, hogy ezen változtatni lehessen, azt gondolom, hogy itt az egyházaknak kulcs szerepe van, hogy szólaljon meg, amikor egy-egy kisebbséget valamilyen atrocitás vagy valamilyen helyzet ér. Ha eljutna minden ország, minden társadalom mondjuk a Széchenyinek a magasságaiba, aki külön értéknek tartotta egy nemzetbe vagy egy országba, hogyha több nemzet van együtt, akkor azt gondolom, hogy tényleg egy olyan országot tudunk építeni, egy olyan közös hazát tudunk építeni, amiben értékes az emberi élet.
Az egyes ember szintjén van felelősségünk abban, hogy hagyjuk, hogy tényleg ez a tömeg indulat elkapjon minket, vagy pedig tudunk ellentétesen cselekedni. Rendezni ezeket a kapcsolatokat, és ne teret engedni annak az irigységnek, meg gyűlölködésnek, amit az ördög valahogy mindig azért elindít és csepegtet.
A Nehémiásnál van egy ilyen történet, ugye, amikor megérkezik Hanáni, és megkérdezi, hogy mi újság van Jeruzsálemben, hogy vannak az otthoniak. Szinte sok hatásként éri, hogy milyen állapotban van a nép, a nemzet. Sírt, és elkezdett imádkozni, bőtölni, keresni az Urat. Ő a saját bűneit, és a népének, a nemzetének a bűneit megvallotta az Isten előtt. És azt gondolom, hogy nekünk talán ez kötelező imatéma kellene, hogy legyen hívő embereknek, hogy akár a saját bűneinket is, de hogy a mi nemzetünknek a bűnét is odavinni Isten elé. Mert tudjuk, hogy nagy az Isten, erős az Isten, hatalmas Isten, rettenetes az Isten, de ugyanakkor könyörülő, szeretettel teljes, megmentő az Isten. És hogyha egy nemzetnek a felemelkedésében mi hívő emberek ott tudunk lenni, nem ideológiákhoz kapcsolódni, hanem a Krisztusnak a keresztjénél, a Krisztusnak a lábánál megalázkodva ott vagyunk, akkor az Isten tud csodákat tenni. És nyilván itt azért az egyéni felelősségünk benne van, és a közösségeink, az egyházaink felelőssége.
Lélekhangoló.